Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, március 28-a van. Üdvözlöm Önöket! A mai egészségkódban szó lesz a szemmelanómáról, illetve arról, hogy mi az összefüggés a szemszín és a rák kialakulása között. A vendégünk professzor dr. Nagy Zoltán Zsolt lesz. Aztán a csontritkulás lesz a témánk, milyen életkorban alakulhat ki, hogyan történik a diagnosztizálás, és vajon meg tudjuk-e előzni. Professzor dr. Takács Istvánt fogjuk kérdezni. Szintén beszélünk a mióma embolizációról, arról, hogy ez miben segít, illetve hogyan történik a beavatkozás. Professzor dr. Bérci Viktorral fogunk beszélgetni. Állandó vendégünk Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
És itt van velem Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője. Szervusz, Robi.
Szervusz, Viktor. Köszöntöm a hallgatókat.
Az első témánk az a szemmelanóma. Te hallottál erről korábban?
Bevallom őszintén, nem.
Nem. Ugye a melanomát bőrbetegségként említettük azelőtt.
És beszélgettünk is már itt a Holó professzor úrral, a bőrklinika igazgatójával erről néhány adással előtt, de bevallom őszintén, én sem tudtam, hogy létezik.
És van egy friss nemzetközi kutatás, amely szerint a szemszínünk miatt nagyobb lehet a rák kialakulásának kockázata. Szóval a szemszín és a rák kialakulása, és ennek a következményei, ezek lesznek a témáink. Professzor dr. Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója, az MTL levelező tagja van velünk a vonalban. Halló, üdvözlöm!
Üdvözlöm Önöket, én is!
Van ennek igazságtartalma a szemszín és a rák közötti összefüggésnek? Önök hogyan fogadták ezt a nemzetközi kutatást? Majd kitérünk rá, hogy ez pontosan milyen kutatás is.
Hát először is azt kell tisztázni, hogy mi a melanóma, tehát ez a festékes szöveteknek, vagy festéket tartalmazó szöveteknek tulajdonképpen a daganata. A szemben nagyon fontos helyet foglal el a retinális pigment epitélium, ebben a nevében is benne van, hogy pigment van benne, ez egy sötét színű hát rétege a retinának, aminek az a feladata, hogy visszaverje a fényt, és a retina fotoreceptor sejtjeire irányítsa. Na most nem csak a retinában, hanem az érhártyában is vannak ilyen festéket tartalmazó sejtek, és ezeknek a burjánzása tudja elindítani a szemen belül a melanoma malignumot, tehát ezt a rosszindulatú festékes daganatot. Ez azért egy probléma, mert nagyon sokáig nem okoz tünetet. Általában két szemmel egyszerre nézünk, és nem nagyon veszik észre, mert külön-külön szemmel érdemes tesztelni a látást, hogy nincs-e valami beemelkedés a látótérbe, valamilyen kiesés, és általában akkor okoz már tünetet, vagy akkor veszik észre, amikor már nagyon nagy magasságú ez a beemelkedő daganat, és hát nagyon rontja a látóteret, illetve belelóghat az éves látás területébe, ezt úgy nevezik, hogy makulatáj. Tulajdonképpen ugye a világos szeműek azért veszélyeztetettebbek, mert a íris, tehát a szivárvány hártyának a feladata az, hogy egy, mint a fényképezőgépnek a blendéje úgy működjön, hogy a szűkítéssel csökkenti a szembejutó fénynek a mennyiségét, ha meg sötét van, akkor kitágul, mert növeli a szembejutó, a pupilla tulajdonképpen növeli a szembejutó fénynek a mennyiségét, és így sötétben is látunk, és ezt alkalmazkodásnak hívjuk. Általában a sötéthez való alkalmazkodását a szemnek, ezt szoktuk alkalmazkodásnak nevezni, de ugyanúgy, ha kimegyünk világosba egy pillanatra a napfényre, akkor nem szoktunk látni semmit, de ahogy összeszűkül a pupilla, alkalmazkodunk hozzá, és körülbelül 100 000-es intenzitás különbség van a napsütéses, meg a sötétségi viszonyok között. Tehát ha valakinek kék a szeme, azt jelenti, hogy a szivárványhártyája, hogy kevesebb a pigment benne, ezért tud a kék szín érvényre jutni. Ha meg pirosas a szivárványhártya területe, akkor meg egyáltalán nem tartalmaz pigmentet. De akkor nem csak a szivárványhártyája nem tartalmaz pigmentet, hanem a retinája is sokkal kevesebb pigmentet tartalmaz, tehát általában az albinókban nem nagyon van melanoma, malignum előfordulás. És a világos szemüvegben pedig ott van pigment, de kevesebb, és a fényszűrő hatása is kevesebb, tehát az íriszen, a szivárványhártyán is átjuthat valamennyi UV-fény, ami a szemben nyelődik el. A rövid hullám hosszú UV-sugárzás az a szaruhártyában nyerődik el, a hosszabb hullámú fény az a szemlencsében, és ha mondjuk 700 nanométer körül a fénynek a hullámhossza, az eléri a retinát is, és a UV-fénynek van egy kicsit ilyen hát indukáló hatása ezekben a szövetekben, tehát hogy a virágos szeműeknél lehet ilyen tendencia, de általában a virágos szeműek fényre is érzékenyebbek, tehát általában napszemüveget szoktak hordani, amikor erős fény van, tehát hogy ez viszont egy védelmet jelent a számukra. Na most ami nagyon fontos, hogy a napszemüvegnek a divat szemüvegek nem felelnek meg mindenben a kritériumnak, mert oldalról általában viszonylag nagy az eltérés a szemüveg síkja és az arc között, tehát hogy ott bejut az UV-fény, azok a szemüvegek a legjobbak, amik oldalról is védenek, tehát hogy vagy a fejformáját követik, ez a kerékpáros szemüveg, vagy van rajta egy ilyen, hát szemellenzőnek is lehet hívni, nem tudom pontosan, hogy kell nevezni, de az a lényeg, hogy egy ilyen sötét anyagból vagy műbőlből készült...
Mint a repülős szemüveg.
Repülős szemüveg, így van, ami vagy gletszer szemüveg, tehát a hegymászóknak a szemüvege, ami oldalról is véd az UV tartománytól. A hegymászóknak azért van ilyen, mert a hóról szinte a UV-fénynek a 100%-a visszaverődik, és ezért az UV terhelés sokkal nagyobb egy hegymászó számára, ha nyilván ha havas területen mászik hegyet, és szikrázóan süt a nap. Tehát akkor mindenképpen ismert az a tény, hogy hóvakság, ez pontosan ettől van a többlet UV terheléstől, hogy tulajdonképpen a retina fotoreceptor sejtjei túlterhelődnek a fényinger által, és már nem képesek disztingválni a különböző tárgyak között, tehát hogy nem vakul meg ez az ember rögtön, de hosszú távon muszáj, hogy védje a szemét a többletsugárzás ellen, mert probléma lesz belőle. Az első kérdésre válaszolva igenis, meg nem is a válasz, tehát a világos szeműek fényérzékenyebbek, több fényt enged át a szivárványhártyájuk, viszont általában ezek az emberek napszemüveggel védekeznek, tehát hogy azért túl sokkal nem nagyobb a melanoma malignum előfordulási gyakorisága a világos szemű emberekben. A sötét szeműekben viszont több a pigment. Na most abból, hogy tumor lesz-e vagy nem tumor, általában ez genetikai tényezők szokták megszabni, tehát hogy ki mit örökölt az ősöktől, és hát nyilván az életmódi dolgok ebbe közre tudnak játszani. Életmódi dolog alatt értem, hogy hord-e napszemüveget, vagy nem, mennyit napozik, szoláriumban védőszemüveget hord-e. Tehát, hogy azért nagyon kedvező mértékben, vagy nagyon pozitívan lehet ezt az életmódi dolgokkal befolyásolni.
A hagyományos melanómával kapcsolatban, ha fogalmazhatok így, meglehetősen sokat beszélgettünk már mi is a műsorban, meg edukálódtunk, meg próbáltuk a hallgatókat is edukálni. Ott teljesen triviális, hogy az ember fél évente, évente elmegy a bőrgyógyászhoz, aki átnézi a testfelületét, és megnéz minden gyanús elváltozást. Na de ön is említette, hogy az ilyen típusú melanómának egy ideig tünetesen nagyon van. Ezt hogyan lehet akkor kiszűrni?
Hát azt szoktuk javasolni, hogy 50-55 éves kor felett általában évenkénti szemészeti ellenőrzés lenne szükséges, mert nem csak a melanomáról lehet itt szó, hogy cukorbetegség okozta szemfenéki elváltozást, nagyfokú rövidlátás okozta szemfenéki elváltozást, szürke hályog és a szemnyomás mérést illetően is érdemes lenne ezeket a szűrővizsgálatokat valódi szűrővizsgálat jelleggel hát ismételni, és fel lehetne venni, ugyanúgy, mint a méhnyakrák, vagy a mellrák szűrését, a daganat, illetve egyáltalán az egészség szűrési spektrumba.
Amikor egy ilyen szűrésnél kiderülhet, hogy valaki érintett, és már esetleg kialakuló félben van egy ilyen fajta melanóma, azzal mit lehet kezdeni, hiszen megint visszatérek itt a bőrgyógyászati hasonlatra, ott viszonylag egyszerű a megoldás ilyen esetekben, mert kivágják ezeket a sejteket. De mit tud csinálni ilyenkor a szemész? Milyen megoldás van?
Hát van többféle megoldás természetileg is. Na most még a bőrgyógyászatihoz hozzátenném, hogy sajnos a bőrgyógyászati melanóma nagyon hamarad áttétett. Tehát nagyon korán kell eltávolítani sebészileg az épben, mert a véráram, a nyirokárammal egészen messze tud eljutni bőrgyógyászati melanoma malignum. Na most természetileg, hogyha időben történik a felfedezés, és még csak néhány milliméterre magasan emelkedik be a szemgolyó belsejébe a dobanat, akkor úgynevezett sugárzó plakkot, tehát ruténiumból készül ez a plak, fel lehet varni a szemgolyó felszínére, tehát az ínhártyára néhány napra, és akkor az helyileg olyan hullámhosszú sugárzás bocsát ki, ami a tumornak az összeesését, a zsugorodását okozza, és tulajdonképpen megszűnik akkor a tumorba ezeknek a sejteknek az aktivitása. De ez egy jó dolog. A következő az a helyi lézerkezelés, tehát TTT terápiával, ez ilyen hőhatáson alapuló kezelés, tulajdonképpen meg lehet koagulálni ennek a daganatnak a felszínét, és akkor is ez zsugorodáshoz vezet, és a tumor regresszióhoz, tehát hogy visszafejlődik. Na most ennek nyilván a feltétele az, hogy csak 1-2, max. 3 mm-re nyúljon be a szemgolyó belsejébe, de ezeket nem szokták észrevenni a páciensek, csak hogyha tágításba történik egy szemfenék vizsgálat, tehát itt van a szemészeti szűrésnek a jelentősége. Amikor nagyobb a daganat, akkor vitrektómiával, tehát hogy az üvegtestbe egy ilyen daraboló eszközzel bejutunk, és a tumor felszínét hát így ezzel gyakorlatilag csökkentjük. Azonban ennek az a problémája, hogy nagyon vérzékeny ez a tumor, tehát nagyon sok eret tartalmaz, úgyhogy ez hipotermiába, tehát hogy levisszük a testnek a hőmérsékletét, keringést csökkentjük, és így tovább gyógyszeresen. Tehát ez egy
bonyolultnak hangzó beavatkozás.
Technikailag anesztézia szempontjából bonyolult, így van, és hát azért nem garantálja azt, hogy nem tud fellángolni megint ez a tumor. És a következő az tulajdonképpen az érintett szemgolyónak az eltávolítása a műtéttel, és hogy a látóideget viszonylag távol a szemgolyótól kell kimetszeni, mert a látóidegen keresztül tud történni, meg az abban futó ereken keresztül tud történni az áttétképződés, hát elsőbb az agy felé, de sok esetben találunk nők esetében a mellbe, agyban, és így tovább belső szervekben áttétet, annak ellenére, hogy eltávolításra került a szemgolyó, vagy nem. Volt egy irányzat az irodalomban, hogy hiába távolítják el a szemgolyót, a túlélésen ez nem nagyon változtat. Ezek viszonylag lassan növő tumorok, kivéve a gyorsan növő eseteket, de az a sokkal ritkább. És hát azért általában fel lehet fedezni olyan stádiumban, amikor még ha nem lehet már az említett konzervatív eljárásokkal kezelni, akkor ha eltávolítjuk a szemgolyót, azzal a korai hát haláleseteket meg lehet előzni.
A prevenciót azt hogyan lehet megkezdeni? Tehát mik a prevenció megfelelő eszközei?
Hát igazából, mivel genetikai alapú betegségről van szó, nem sok mindent tudunk tenni. A napfény ellen tudunk védekezni a napszemüveg, tehát UV-szűrős napszemüvegek révén, illetve hogy az a fej formájához alkalmazkodjon, hogy a perifériáról beszűrődő sugarakat is lecsökkentjük. Más lényeges védekezési vagy megelőzési eljárás nincsen ennek a kivédésére.
Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Nagyon szívesen.
Professzor dr. Nagy Zoltán Zsolttal, a Szemmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatójával, az MTL levelező tagjával beszélgettünk a szemmelanómáról. Mindjárt folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód.
A következő témánk a mioma és az embolizáció. Mi is az a mioma, milyen tünetek utalhatnak a kialakulására? Erről fogunk beszélgetni a vendégünkkel, professzor dr. Bérci Viktorral, a Szemmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika Radiológiai Tanszék vezető helyettesével, az MTA doktorával. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok én is önöknek és a hallgatóknak is.
Tisztázzuk a legelején, hogy mi az a mioma.
A mioma az egy jóindulatú daganat a méhben. A nőknél ez nagyon-nagyon gyakori. 50 éves életkorig a legtöbb irodalom azt írja, hogy akár 60-80%-ban előfordulhat, tehát Magyarországon akkor így milliók érintettek, de szerencsére van az csak mondjuk 20% okoz, tehát a töredéke mondjuk körülbelül az ötöde. Ezért a legtöbben nem kell igazán foglalkozni. Amíg nem volt ennyi ultrahangvizsgálat évtizedekkel ezelőtt, például mint ma, addig a legtöbb nő nem tudott róla, hogy volt miomája, és ettől ez nem okozott neki semmi gondot.
És hogyha ezzel nem kezdünk semmit, akkor később jönnek a nagyobb gondok.
Ha nem okoz panaszt, akkor van rá esély, hogy később sem okoz gondot. Tehát ez egy nagyon gyakori, és nagyon sokszor nem okoz nagyon sokáig gondot. Tehát nem, ez nem feltétlenül okoz gondot, de azokkal a betegekkel kell és érdemes foglalkozni, akiknek gondot okoz. Ugye milyen gondot okozhat, mik a fő tünetei? Az erős vérzés az egyik leggyakoribb és legfontosabb panasz, erős menstruációs vérzés, ami olyan mértékű is lehet, hogy nem tud kimenni az utcára, vagy dolgozni egy-két napig csak, de hát az is elég, mert olyan nagy mértékű a vérzése. Nyilván az átlag az nem ez, de ilyenek is vannak. Az erős vérzés akkor is nagyon kellemetlen lehet, hogyha el tud menni minden nap dolgozni, de azért a vérzés mennyisége eléri azt a szintet, hogy vashiány vagy vérszegénység lép föl. Hogyha vérszegénység lép föl, tehát a hemoglobin szint, az, ami talán azért a hallgatók nagy része tudja, hogy micsoda, vagy legalábbis egy átlagos vérvételnél ez rajta van a vérképben, hogyha az alacsony, akkor az egyéb járulékos panaszokkal is járhat, például fáradékonyság, hajhulása néha panaszkodnak. Tehát ilyenkor mindenképpen kell valamit tenni vele, különben ez nem fog magától javulni.
Mit jelent maga az embolizáció, és milyen típusú beavatkozás ez?
Az embolizáció az azt jelenti, hogy tudatosan ereket zárunk el valami ok miatt. Ugye ebben az esetben a jóindulatú daganat megfékezésére. Ez úgy történik, hogy ugye ezeknél a beavatkozásoknál nincsen altatás, nincsen vágás, tehát sebészivetszés, nincsen vérveszteség, hanem egy kb. Másfél milliméter, tehát egy nagyon vékony kis katétert vezetünk be a lágyék artériába, de lehetne a kar artéria felől is, és úgy eljutunk a kismedencei ereken belül a méhet ellátó artériába. Éppen azért ezt radiológusok végzik, mint hogy én is radiológus vagyok, nem nélgyógyász, ezt radiológusok végzik, mert a katéter technikát azt azért hosszan kell tanulni ahhoz, hogy el lehessen végezni egy ilyen beavatkozást. Ugye a méh artériába bejutni, úgyhogy én kívül tekerem a katétert ugye a lágyéknál a bőrön kívül, és sok-sok kanyar után bejussak a méh artériába, azért az gyakorlatot igényel. És miután benn vagyunk a méh artériába, akkor oda nagyméretű mechanikus szemcséket, fél milliméter átmérőjű, ugye precízebben 500-700 mikrométer átmérőjű, azokat fecskendezünk be a méh artériába mindkét oldalon. Ennek az a hatása, hogy a nagy méret miatt a miomát ellátó vastagabb ágakba megy be ez a szemcse, a vékonyabb ágak, amik a méh saját ágai, oda nem jut be. Ez beadáskor nem látjuk, hogy így van, de hogyha MR vizsgálatot csinálunk néhány héttel vagy hónappal később, akkor jól látjuk, hogy a mioma már nem halmozza a kontrasztanyagot, tehát a keringése részben vagy egészben megszűnt, a méh viszont halmozza a kontrasztanyagot, tehát megmarad a keringése.
Azt mondta egy cikkben, hogy akár több ezer nő méhe is megmenthető lenne, hogyha erről az eljárásról, amit az imént elmondott, tudnának. Miért nem jut el ez az információ? A szűrővizsgálatok kikerülése miatt, vagy még ez nem egy ilyen régi eljárás, nem terjedt el a híre, hogyan lehet ezt jobban terjeszteni, azon, hogy most itt beszélünk róla?
Igen, hát fontos lenne, hogy minden nő, akinek méheltávolítást ajánlanak föl, az halljon erről is, hogy de van egy embolizációs technika is, ahol a mióma nem szűnik meg, de a panaszok a betegek jelentős részében, mondjuk 80%-ban legalább jelentősen javulnak, vagy megszűnnek, és a beteg tudjon róla, tájékozódjon és döntse el, hogy szeretnie. Hogy erről miért nem tudnak a betegek, arra én nem tudok biztos választ adni, én csak a jelenséget tudom, jelenséget látom nap, mint nap, hogy jönnek hozzám konzultációra, és mondják, hogy voltak több nőgyógyásznál, és többen azt mondták, hogy a méhet ki kell venni, vagy a göböt ki kell venni, de nem említettek egy szót sem az embolizációról. Ezt 14 éve csinálom én magam, a pécsi kolléga, Harmad Zoltán doktor, ő kb. 16 éve csinálja, és olyan 3000, tehát néhány ezer beteget csináltunk az elmúlt 15 évben, tehát azért nem egy teljesen új eljárás.
De akkor önökön kívül ezt túlságosan sokan és gyakran nem nagyon csinálják az országban?
Hát ez a két vezető centrumban esetszámban, azért soha mindig hallom, hogy kisebb számban több központban, akár Miskolcon, talán Szegeden is, csinálnak kisebb számban embolizációt, miomembolizációt, illetve artériautarina, tehát méh artériembolizációt.
Mennyi ideig tart ez a beavatkozás?
Egy szűk óra maga a beavatkozás, általában 40 perc maga a katéterezés rész, de előtte, utána ugye a műtőben előkészítés, meg utána az is érdekes, hogy a szúrt artériát nyomjuk 5-10 percig, kézzel nyomjuk, ujjunkkal nyomjuk, és ettől eláll a vérzés, tehát nem kell varni, vagy bármilyen beavatkozás. De hát ugye ez sok évtizede így van, az intervenciós radiológia az 60 éve indult, és rengeteg ilyen eljárás van, ez az egyik típusú embolizáció. Embolizációt rengeteg egyéb típusú jó és rossz indulatú daganatnál és mindenféle vérzésnél is alkalmazunk egyébként.
Utolsó kérdéskör, az embolizációnak lehetnek-e szövődményei, illetve hogyha ezt a beavatkozást elvégzik, akkor ezzel ki van etipálva ez a probléma? Igen.
Igen, minden beavatkozásnak lehetnek szövődményei. Erről a beteg részletes tájékoztatást kap a beavatkozás előtt, vagy mielőtt eldönti, hogy ezt szeretné. Ugye még egyszer azzal is kezdem, hogy azért nincs altatás, nincs vágás, nincs vérvesztesség, tehát összességében ez egy biztonságos eljárás, és kisebb a kockázata ennek megfelelően, mint a műtéti eljárások. Itt az egyik legrosszabb szövődmény, vagy amit a betegeknek is mindig kiemelek, hogy ugyanaz a cél, hogy a méheltávolítást megelőzzük, de körülbelül 1-2%-ban ez mégiscsak előfordulhat. Ennek a oka általában késői fertőzés. A késő alatt 1-2 hónapot értünk, tehát 1-2 hónappal később van, hogy a bioma, illetve a méh befertőződhet. Nem tudjuk pontosan miért pont ennél az 1-2%-nál, nem tudjuk miért nem 0%, vagy miért nem 20%, de ilyenkor megpróbáljuk a fertőzést leállítani intravénás antibiotikumokkal például, de ha ez nem megy, akkor szepszis veszély miatt időnként ez előfordul, tehát 1-2%-ban ez előfordulhat. Az egyéb szövődmények azok általában nem ilyen jelentősek, tehát a szúrás helyén kialakulhat kisebb fájdalom, vagy ugye ezek sokszor 40 fölötti betegek, 45, 48, 50 évesek, ott előfordulható vérzés kimaradás lesz, amit a betegek egy jó része inkább már előnynek él meg, mint hátránynak. Ettől függetlenül ezt is nyilván a szövődmények között kell listázni, hogy így mondjam.
És akkor a másik kérdés, hogy ezzel többé-kevésbé akkor megoldódik a probléma egy ilyen beavatkozással?
Igen, a döntő többségnek igen, tehát a döntő többség kb. 80%, ugye ezt a betegeket elég szorosan után kivetjük, nemzetközi cikkeket is írtunk ebből. Az egyik megjelent cikkben is úgy írjuk le, hogy 80% mondta, hogy igen, javulnak a panaszai, 15% írta, hogy részlegesen javultak, és 5% írta, hogy nem. Ez mondjuk az első évben az utánkövetési adat. A 3-5-7-9 éves utánkövetési adatok is azt mutatják, hogy a betegek döntő többségénél ez tartós megoldást okoz, és jó eséllyel nem kell kivenni a méhet. Hogyha a panaszok visszatérnek, vagy újabb mióma kinő, amíg a méh megvan, addig mindig újabb mióma nőhet ki, még akkor is, ha műtétel vették ki, meg akkor is embolizáljuk. Tehát, hogyha újabb panaszok jönnek ki néhány évvel később, akkor mérlegelni lehet, hogy érdemes-e még egy embolizációt csinálni.
Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt.
Köszönöm én is a beszélgetést.
Professzor dr. Bérci Viktorral, a Szemmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika Radiológiai Tanszék vezetőhelyettesével, az MTA doktorával beszélgettünk, és pár perc múlva folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.